Nagyon érdekes, hogy annak idején az Egyesült Államok arra hivatkozva mondta fel ezt az adóegyezményt, hogy Magyarország nem akar beállni a globális minimumadó elképzelése mögé. Azóta viszont ez megtörtént, vagyis józan paraszt észre azt gondolnám, hogy megszűnt a probléma, ismételten tető alá lehet hozni ezt az adóegyezményt, mégsem így történt. Mi lehet ennek a hátterében?
Én azt gondolom, hogy a kettős adós egyezménynek a felmondása mögött több ok húzódik meg, ezeknek egy része szakmai indok, és ezek közé tartozik, amit ön is említett, hogy Magyarország hát nem tartozott az elsők közé, akik a globális minimumadót beóhajtották vezetni, és valóban aztán változott Magyarország álláspontja, és bevezeti jövő év elejétől a globális minimumadót, de az egyezmény megszűnésének nem ez volt az egyetlen oka. Tehát ez egy 1979-ben kötött egyezmény, tehát egy több mint 40 éves egyezmény az Egyesült Államokkal, ami hát az akkori viszonyokat tükrözi, egy csomó olyan modern adóelkerülést kizáró vagy korlátozó klauzulát rendelkezés nem tartalmazhatott, amik a modernebb adóegyezményekben már benne voltak. Éppen ezért volt már igény arra jó ideje az Egyesült Államok részéről, hogy legyen egy modernebb egyezmény. Született is egyébként 2010-ben egy új egyezmény, ami politikai okoknál fogva nem tudott végül átmenni az Egyesült Államok törvényhozását. Magyarország ratifikálta egyébként azt az egyezményt, de sose tudott hatályba lépni.
Tehát, hogy reformálják meg ezt az adóegyezményt.
Így van. Ezek a szakmai indokok, de hát tudjuk azt, hogy hazánk és az Egyesült Államok politikai viszonyai hát nem zökkenőmentesek az elmúlt időszakban, tehát én leginkább ennek tudom be azt, hogy egyrészt az egyezmény felmondásra került, és lett volna lehetőség még az utolsó pillanatban visszatáncolni az amerikai félnek, visszavonni ezt a felmondást, de ezt nem tette meg, azt gondolom ez egy egyértelmű politikai jelzés.
Jelen állás szerint biztosan január 1-től megszűnik akkor ez az egyezmény.
Jelen állás szerint is meg egészen biztosan megszűnik, hiszen azért azt látni kell, hogy egy ilyen kettős adós egyezménynek a tető aláhozatala, letárgyalása és utána a ratifikációja az nem két hét, meg nem két hónap, hanem ezek évek munkája, és ahogy a 2010-es példa mutatja is, egyáltalán nem garantált, hogy nem csúszik el egy banánhéjon, akár mondjuk amerikai oldalon, hogy valóban életbe tudjon lépni egy új egyezmény. Tehát én, ha fogadni kellene, azt mondanám, hogy a következő években nem számolhatunk azzal, hogy lesz egyezményünk.
A negatív következményektől hangos a sajtó, de előtte még azt kérdezném, hogy egyébként mire jó, hogyha két ország viszonylatában van egy ilyen adóegyezmény, hogyha sikerül elkerülni a kettős adóztatást, és eddig Magyarország hol érezte leginkább ennek az előnyeit?
Onnan indítanék, hogy egy kettős adóztatási helyzetek azok szükségszerűen felmerülnek egyezmény hiányában, ami azt jelenti, hogy mind a két ország, vagy minden állam, azt mondanám, a saját elvei szerint határozza meg az adórendszerét, és persze próbál az adóbevételek maximalizálására törekedni. És amikor határokon átnyúló ügyletekről beszélünk, akkor ez szükségszerűen a különböző elveken nyugvó adóztatás az, hogy úgy mondjam, összeakad, és mondok inkább egy példát talán, egy osztalék jövedelem esetén, amely osztalékot az egyik államból egy másik államba fizetnének ki, a forrás állam, ahonnan az osztalékot fizető cégnek az illetősége van, azt mondja, hogy én vagyok a forrás állam, innen megy ki az osztalék, úgy gondolom, hogy ezt megadóztatnám. Ezzel szemben ugye a haszonhúzó, aki kapja az osztalékot, egy másik államban rendelkezik, úgynevezett adóügyi illetősége, és az illetőség szerinti állam is azt mondja, hogy én is szeretném ezt adóztatni, úgy gondolom, ehhez jogom van, hiszen aki kapja az osztalékot, az nálam rendelkezik adóügyi illetőséggel. Tehát valahol ezek a folyamatok természetesen felmerülnek, és az államok már körülbelül 100 évvel ezelőtt felismerték, hogy valahogy kezelni kell ezeket a helyzeteket, és megpróbáltak erre megoldásokat találni. Na ez a megoldás lett a kettős adós egyezményrendszer.
És egyébként, hogyha van ilyen megoldás, akkor nem merülnek fel viták, mert azért én ebben kételkedek.
Meglepően jól tudják kezelni ezeket a vitákat. Tehát a kettős adós egyezményt azt úgy kell elképzelni, mint egy az OECD által meghatározott recept alapján kötött kétoldalú egyezmény az államok között. Az OECD készített egy úgynevezett modellegyezményt, és ennek a receptnek a mintájára több-kevesebb eltéréssel, de az államok kétoldalú szerződést kötnek. És mivel az OECD egy modellegyezményen alapul, és annak a kommentárjain alapul, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy mind a két országban azonos módon olvassák ezeket az egyezményeket, tehát mind a cégek, mind a tanácsadók egyébként tulajdonképpen egy nyelvet beszélnek, amikor mondjuk egy ilyen osztalékos jövedelemről kell beszélgetni, vagy mondjuk arról, hogy keletkezik-e egy magyar cégnek telephelye az amerikai tevékenysége folytán, tehát nagyon hatékonyan tudja kezelni ezeket a kettős adós helyzeteket.
Akkor ez megszűnik, és akkor nézzük a negatív következményeket sorra. Akkor kezdjünk a magánszemélyekkel, hiszen említett már egy szituációt, akkor a pénzügyi befektetéseket például ez rosszul fogja érinteni, mert hogyha egy magyar állampolgárnak a Wall Street-en jegyzett részvényei vannak, a cégnek ott van Amerikában a telephelye, akkor kettősen adóztathatják az abból származó kamatjövedelmét például.
Így van, tehát például a kamatjövedelem vagy az osztalékjövedelem esetén is a jelenlegi helyzet, tehát amíg van egyezmény, addig az egyezmény azt mondja például az osztaléknál, hogy az Egyesült Államokban maximum 15% úgynevezett forrásadót lehet levonni, és ezzel szemben pedig Magyarország, ami az illetőség szerinti állam, tehát egy magyar illetőségű magánszeméről beszélünk, aki amerikai osztalékot szerez, Magyarország pedig nála lenne ugyanaz adóztatási jog, de egy beszámítást enged, tehát gyakorlatilag ezt a kinti 15% forrásadót megengedi beszámítani a magyar 15% esziába, tehát a nap végén magyar adóztatás nem merül fel. Mi történik ezzel szembe következő évben, hogyha nem lesz egyezményünk, már pedig nem lesz egyezményünk? Ugye nem lesz egyezmény, ami korlátozná az amerikai forrásadót 15%-ban, tehát az amerikaiak ilyen esetben 30% forrásadót alkalmaznak a saját belső szabályaik alapján. Ugyan a magyar jogrendszer megengedi ennek is a beszámítását, de azzal, hogy legalább 5% adót Magyarországon így is fizetni kell, tehát könnyű belátni, hogy 30% kint, plusz még 5% Magyarországon, 35% adó, és esetleg még szociális hozzájárulási adó is Magyarországon felmerül, hát azért ez
nagyon jól kell befektetni, hogy pénzéhez nem maradjon az
így
ember.
Így van, a megtérülést azt hát alapvetően befolyásolni fogja.
Kicsit utána olvasgatva a témának, rábukkantam egy munkajogi kifejezésre, ezt én nem ismertem, az expat munkavállaló kategóriájára, ez mit jelent pontosan?
Ugye az expatok azok a munkavállalók, akiket egy másik országban bejegyzett cég küld egy eltérő államba, hogy ott egy évig, két évig, tehát egy korlátozott ideig számára munkát végezzenek. Tehát ezek olyan kiküldött munkavállalók, akik egy olyan államban tevékenykednek, ami nem a munkáltatójuk szerinti állam.
És akkor az ő jövedelmüket is negatívan érintheti adózás szempontjából az egyezmény felrúgása?
Abszolút, tehát ezek a kiküldetések szabályai, ezek jelenleg ugye a kettős adós egyezményben meg vannak határozva. Teszem azt mondja a kettős adós egyezmény, hogy a rövid időtartamú kiküldetések esetén, hogyha ez nem haladja meg a 183 napot, akkor ha engem a munkáltató milyen rövid időre kiküld egy másik országba, akkor én továbbra is bizonyos feltételekkel, most persze nagyon leegyszerűsített példát mondok, bizonyos feltételekkel én továbbra is Magyarországon adózhatok. Onnantól kezdve, hogy nincsen egyezmény, nyugodtan mondhatja a másik állam, tehát Egyesült Államok, hogy az első perctől kezdve adóköteles az a jövedelmem, amit Amerikában végzett munkáért kapok, és nyilván nem hivatkozhatok arra, hogy az egyezmény alapján én még 183 napig Magyarországon fizetem az adót. Tehát egészen más elvek szerint kell újra gondolni ezeket a helyzeteket. Sokkal több szükség lesz arra, hogy adott esetben amerikai tanácsadóval is konzultáljunk, és ez a magánszemélyekre és a cégekre is igaz, és ugye azt talán nem kell ecsetelni, hogy a tanácsadói díjak azok hát nem alacsonyak, nem a legalacsonyabbak a világon, hogyha az Egyesült Államokat nézzük. Úgyhogy akiket ez érint, ez a helyzet, azoknak minél hamarabb fel kell mérniük a lehetőségeket, meg egyáltalán, hogy milyen forrásadó terhekkel kell számolniuk jövőre.
Akkor beszéltünk az osztalékjövedelmekről, ugye nyereségadóról, beszélgettünk akkor az expat munkavállalókról, még magánszemélyeket érintően van olyan kör, akit hátrányosan érint a helyzet?
Azért lennék óvatos, amikor megfogalmazom a véleményt, mert nagyon körültekintően meg kell nézni, hogy a magánszemélyek, akik mondjuk befektetnek amerikai részvényekbe, amikről beszéltünk is, pontosan milyen konstrukción keresztül fektetnek be, mert elképzelhető, hogy ők egy magyar befektetési szolgáltatónál vannak, és a magyar befektetési szolgáltató fekteti be az ő pénzüket végül egy amerikai értékpapírba. De azt nem tudja feltétlenül a magánszemély, hogy milyen struktúrán keresztül jut el a pénze Amerikába, és amikor Amerikából kifizetik azt a mondjuk osztalékot vagy árfolyamnyereséget, ami neki jár a részvénye után, akkor ott az amerikai befektetési szolgáltató le fogja vonni 30% forrásadót. Tehát mindenképpen arra bíztatnék mindenkit, hogy egyeztessen a saját szolgáltatójával, mert elképzelhető mindenféle változat ezekben a helyzetekben.
Tekintsünk rá a céges világra. Tényleg olvastam olyan cikkeket, miszerint Magyarország most most komoly versenyhátrányba fog kerülni az amerikai cégek bevonzása szempontjából. Ez valós veszély?
Ez egész biztosan valós veszély, hiszen itt is az egyezmény megszűnése az gyakorlatilag megszünteti azokat a közös szabályrendszereket, ami alapján az Egyesült Államok bizonyos típusú jövedelmeket nem adóztatott, vagy csak korlátozott mértékben adóztat. Gyakorlatilag azzal kell számolni, hogy mind az osztalék, mind a kamat, a jogdíj, ami Amerikából származik, sőt, bizonyos szolgáltatási díjak is 30%-os amerikai forrásadó alá eshetnek. Tehát teszem azt, mondjuk egy magyar szoftverfejlesztő cég, aki amerikai megrendelésre dolgozik és oda számláz, hát nagyon alaposan körül kell tekintenie a helyzetet ahhoz, hogy ne egy olyan szituációba kerüljön, amikor 30%-kal kevesebbet kap vissza, mint a kiszámlázott összeg, hiszen azért lássuk be, hogy 30% amerikai forrásadó levonása az könnyen veszteségessé tehet bármilyen tevékenységet.
Akkor most ez az egyezmény megszűnése befagyasztja gyakorlatilag a vándorlást, mint magyar cégek részéről Amerikába, és fordítva is?
Befagyasztani talán nem fogja, de az mindenképpen egy nagyon hátrányos helyzet, hogyha két olyan állam, akik között egyébként fejlett gazdasági kapcsolatok vannak, nincs közöttük egyezmény. És gyakorlatilag példátlan is azt mondanám, Magyarországon is nem véletlen, hogy több mint 80 országgal van kettős adós egyezménye. Lényegében mindenkivel szükségszerűen van egyezményünk, akivel érdemi gazdasági kapcsolataink vannak. Tehát az, hogy itt pont az Egyesült Államokkal szűnik meg, ha nem is fagyasztja be a gazdasági kapcsolatokat, de nagyon megnehezíti, költségesebbé teszi, hiszen ahogy mondtam, nagyon körültekintően magyar tanácsadó és amerikai tanácsadó bevonásával kell vizsgálni ezeket a helyzeteket, meg kell nézni, hogy mik azok a jövedelmek, ahol bejöhet ez a 30%-os amerikai forrásadó, mik azok, amik nem, hogyan lehet átalakítani ezeket a viszonyokat, úgyhogy hát nehézségeket támaszt az egész biztos.
Magyarországnak több mint 80 országgal van ilyen kettős adóztatás kizáró egyezmény, akkor mondta, hogy az összes potens gazdasági partnerünkkel, tehát akkor ide értve Kínát is, akár melyek ezek az országok, vagy mely az az ország az USA-n kívül, amelynél nagyon kellene, hogy legyen ilyen egyezmény, de nincsen még.
Nem tudok ilyen országot mondani, nyilván az összes Európai Uniós országgal van, és minden olyan országgal, ahogy mondtam, ahol komolyan vehető gazdasági kapcsolataink vannak. Ez azt gondolom, hogy elkerülhetetlen vagy szükségszerű, hogy legyen kettős adós egyezmény, és még egyszer nagyon szerencsétlen helyzet lesz az, hogy éppen az Egyesült Államokkal nincs.
És még egy utolsó kérdésem lenne, ez kevésbé szakmai, de azt hiszem sok hallgatóban is akár felmerült a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a republikánusok kerülnek hatalomra, velük jobb a kapcsolata, politikai kapcsolata a magyar kormánynak. Viszont volt egy olyan elejtett mondata, hogy azért nem egy-két hónap, sőt talán nem is 4 év újra tető alá hozni egy egyezmény. Szóval, hogyha Donald Trump vagy bármely republikánus politikus kerülne hatalomra esetleg az USA-ban, az elnöki ciklusban reális lehet újra egy egyezményt létrehozni?
Azt hiszem, hogy alapvetően igen. Ahogy mondtam, sok ideig tart letárgyalni egy ilyen egyezményt. Másrészt viszont van a fiókban egy 2010-es egyezményünk, ami csak arra vár, hogy hatályba léphessen. Tehát nem lehetetlen az, hogy 1 év alatt, 2 év alatt tető alá lehessen hozni egy új egyezményt, de az is biztos, hogy egyetlen egy szenátoron el tud csúszni egy ilyen történet, mint ahogy a 2010-es egyezményünk is egyetlen szenátornak a hozzáállása miatt nem tudott soha hatályba lépni, úgyhogy nagyon nehéz most azt megjósolni. Igen, republikánus győzelem esetén ezek a tárgyalások biztos, hogy felgyorsulnak, de hogy érdemi eredménye lesz-e a következő 4 évben, ezt én nem merném megjósolni.